Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Mai adásunkban, kedves hallgatóink, Székely Ervin, Demény Péter költőt, írót, a Látó Szép Irodalmi Folyóirat szerkesztőjét kérdezi arról, hogy milyen tervei vannak 2016-ra. Ezt követően Eyfert Jánossal, a fotóművészet világviszonylatban is méltán ismert és elismert képviselőjével beszélgetünk, akinek Ars Poetica, a klasszikustól a modernig címmel nyílt kiállítása múlt héten a bukaresti Balassi Intézetben. A február 7-éig látogatható tárlat anyaga a művész 50 év alatt készült fotóiból nyújt válogatást. Zeneszalon című rovatunkban a tavaly június 30-án elhunyt Bács Lajos 18. századi román táncvittek című szerzeményét hallhatjuk, a zeneszerző karmester által alapított Muzika Redivivá régi zene együttes előadásában. Bács Lajos éppen ma, január 19-én lenne 86 éves. Tartsanak velünk! Demény Péter költő, író, a Látó Szép Irodalmi Folyóirat szerkesztője egyfajta történelmi regény megírását tervezi az idénre. Tudhatjuk meg Székely Ervin interjújából.
Demény Pétert kérdezem arról, hogy milyen elképzelései vannak 2016-ra, milyen tervei vannak, vagy tartogat-e valamilyen meglepetést is a tarsójában.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit. Azt hiszem, hogy túl sok tervem van, amit fel kellene sorolnom, és nem is tudok rendet vágni közöttük abban az értelemben, hogy vannak már köteteim, amelyek előkészületben állnak, és amelyeket közöltem az anyagukat részben a Facebookon vagy a blogomon. Tehát ezek már nem sorolnám én magam a tervek kategóriájába. Hogyha a terveket úgy képzelem, hogy aminek még neki se fogtam, vagy alig fogtam neki, akkor szeretnék egy regényt írni, valahogy úgy, mint a Vörös Sándor Pszichéje, csak prózában persze, hiszen mondom, hogy regény. Tehát egy ilyen nő alakról, aki a korok között él valahol, nem imitálnám az előző századok nyelvét, csak enyhe utalások lennének arra, hogy ez nem ma történik, a nyelvben legalábbis, a tárgyi környezetben már jóval több, tehát egyfajta történelmi regény, de mégsem az lenne, mert nem élő alakok, vagy legalábbis élő nevek lennének a főszereplői, éppen azért, hogy az olvasó ne tapadjon ahhoz, hogy Bethlen Gábor, vagy Báthori Erzsébet, vagy akárki, tehát hogy ne kérhesse számon az írón azt, hogy ez vagy az nem történt meg, teljesen a fantáziámra bízom magam. Tehát még egyszer mondom, hogyha a tervnek egy ilyen meghatározását adjuk, hogy aminek még tulajdonképpen neki sem fogott az ember, csak a feje meg a lelke folyton ezen jár őről, akkor ezt mondanám, ezt a regénytervet.
Említetted a közösségi oldalakat, tudom, hogy nagyon aktív vagy ebben a virtuális térben. Egy író számára ez a visszajelzés, amit közvetlenül megkap ugye az interneten, ez mennyire fontos, vagy befolyásolja-e azt, hogy a későbbiekben hogyan írsz, vagy mit írsz?
Természetesen fontos. Én már azt hiszem nem tudnék meglenni nélküle, a visszajelzés nélkül. Azt remélem, hogy jól válogatok, tehát hogy el tudom dönteni, hogy kinek a hozzászólása hiteles és elfogulatlan, már amennyiben és amennyire mi emberek elfogulatlanok tudunk lenni egyáltalán, és kié csak éppen egy like, tehát kié üres, hogy úgy mondjam. Azt mondanám így reflexből, hogy nem befolyásolja azt, hogy írok, de nyilván befolyásolja. Azt hiszem, hogy úgy árnyalnék, hogy ezt majd mindenféle értelmezőkkel eldöntsék, hogy hogyan befolyásolja. Én magam nem gondolok arra, hogy kinek fog tetszeni. Talán jobb lenne, ha gondolnék arra, mert akkor nem vágnának olykor gyomorszájon, de szinte fordítva működök, tehát tudom, hogy nem fog tetszeni ez vagy az, amit megírok, nyilván főleg a közéleti írásaimra gondolok, és mégis megírom, mert nem bírok magammal.
Ugyanakkor hát a te írásaidból sohasem hiányzott, vagy sohasem állt tőled távol a humor. Ezekben a bejegyzésekben is nagyon gyakoriak a már-már szinte paródiának nevezhető írások. Lesz-e a jövőben ilyen? Fogod-e folytatni ezt a vonalát az írásaidnak?
Igen, mert egyszerűen azért, mert én vagyok, és ameddig élek, addig így működöm. Éppen a tegnap írtam egy ilyen kis szösszenetet, amelyik arra próbálta felhívni a figyelmet, hogy magukat liberálisnak valló emberek mennyire kizárólagosak tudnak lenni, és szorgalmazzák a párbeszédet, de azzal kezdik, hogy megbélyegzik a vitapartnert. Tehát én nem tudok enélkül a humor, önirónia, akár cinizmus nélkül működni.
Demény Péter, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Demény Péter költőt, írót, a Látó Szépirodalmi folyóirat szerkesztőjét Székely Ervin kérdezte. A következőkben Hollós Korvin Lajos Csonkavers című költeményét hallhatjuk a Kávészünet együttes előadásában. A dal a Csonka album című lemezen jelent meg.
Kezdtem ezt a verset én tavaly május elején, idénleg csak készen, idén sem egészen. Címe az volt életem, s kihúztam, mert félszegen sántikált a címe, minden lába ríme. Újra kezdtem, s ez alatt fél esztendő leszaladt, de az égre nézve alig vettem észre. Az égen egy felhő szállt, s az a felhő nem is szállt, lebegett vagy álltán, mint egy őr várt rám. Azt a felhőt néztem én, míg a forgó ív felén csak lehullott onnan, mint katona holtan. Ismét kezdtem háború, lett a címe szásor. Volt az első verszak, jajgatott, mint vert hang. Jaj, mit is kerestem itt, katonák hol testeit, bűverő terelte lépteimet erre. Kutattam a tárvatát, messze hajló láthatát, föllelem reméltem, nyitját minek éltem. Életemmel kezdtem el, háborúban vesztem el. Én másról akartam szólani e dalban. Másról inde nem lehet, valaki nem engedett, tán a mallepergő oszló testű felhő.
Eifert János fotóművész munkásságát nem lehet egységes stílus kategóriákba rendezni, sokféle irányban próbálkozik. Sokoldalú, folyamatosan megújuló, kísérletező alkat. Hódmezővásárhelyen született 1943-ban. 1960 és 1977 között a Honvéd Táncegyüttesnek volt hivatásos táncosa, de már 1968-tól nagy sikerrel vett részt magyarországi és nemzetközi fotókiállításokon. Eddig 150 önálló kiállítása volt, 650 csoportos kiállításon szerepelt, 168 díjat, nagydíjat, külön díjat, diplomát érdemelt ki képeivel. A világ 33 országában fényképezett. Ebből és különböző témáiból páratlan értékű archívumot állított össze. Tanárként, előadóként, szakíróként és szakértőként is tevékenykedik. Alkotásai jelentős magyarországi múzeumok gyűjteményeiben láthatók, de bekerültek külföldi gyűjteményekbe is. Eifert János fotóművésszel a bukaresti kiállítása megnyitóján beszélgettünk. Az Ars Poetica című tárlatot február 7-ig lehet megtekinteni a Balassi Intézetben. Eyfert János, mikkel érkezett ide? Mi ez az 50 év termése?
Tulajdonképpen az ászpoétika szimbolikus cím, tehát költői hitvallás, művészi hitvallás. Én a fotográfiáról azt vallom, hogy számomra játék a fotográfia. Nagyon komoly játék persze, és jelenti a világ megismerésének lehetőségét, találkozásokat, új feladatokat, és azt a szabadságot, hogy gondolataimat saját képi világommal, képi nyelvemen tudom kifejezni. Nézni, látni, látatni, lényegében ez a fotográfus feladata, miközben persze egyensúlyozunk a képzelet és a valóság határán.
Hogy szereted bele a fényképezésbe? Ön táncosként kezdte?
Valójában a kép a képzőművészet érdekelt. Táncosként például az új, illetve akkor volt egy művészet című folyóirat, a könyvtárakban is Cézánt, Van Goghot, Munkácsit, másokat nézegettem az albumokban, és rengeteg filmet. Volt olyan év fiatal koromban, hogy 103 filmet néztünk meg akkor a párommal, akinek udvaroltam, és öcsémtől kaptam ajándékba egy Zorkinich fényképezőgépet, tehát anélkül, hogy előzetesen beleszerettem a fotográfiába, ez, hogy egy gépet kaptam, ez döntötte el, hogy akkor könyveket, folyóiratokat megvásároltam, tanultam autodidakta módon, és akkor a kollégáim, a Honvéd együttesben táncoltam, biztattak, hogy János, te olyan jó képeket csinálsz, miért nem pályázol? És akkor volt éppen egy Békés Csabá meghirdetett országos úgynevezett premfotó pályázat, ahol még nem közölt képekkel lehetett pályázni, és az egyik táncos fotó másoddíjat kapott, óriási öröm, lelkesedés, egyre komolyabban vettem a dolgot, és akkor következtek a nemzetközi pályázatok. Végén már annyi díjat nyertem, hogy kollégáim kedvesen persze meg irigyeltek is érte. És akkor kezdtem lapoknak képeket adni, publikálni könyvekben, naptárakban, különböző kiadványokban jelentek meg a fotóim, és akkor döntenem kellett, hogy két lovat egy fenékkel ugye...
Megülni nem lehet.
Így van, és akkor, amikor legjobban ment a tánc még, akkor elmentem egy szerkesztőségbe, fotoriporternek, és így kezdődött a profi életem. A profi élet az önmagában csak azt jelenti, hogy az embernek ez a pénzkereső foglalkozása, mert én sokat zsűrizek, sok tanítványom van, és látom, hogy az amatőrök néha bizony sokkal jobb képeket készítenek, és hogy nincs tétje a dolognak, tehát nincs egy főnök, aki rájuk tugmálja a munkát, amit fényképeznek, és ahogyan, az teljesen saját elhatározásból teszik, és ez teszi csodálatossá a képeiket.
Mitől jó egy fénykép?
Tanítok, tehát tudnom kell beszélni arról, hogy mi a jó kép. Ezt azonban nem a szabályok meg a már okosabb emberek által megfogalmazott módon fogalmazom meg, hanem inkább a saját tapasztalatom alapján. A jó kép megfogja az embert. Egy kiállítás falán szoktuk is mondani, hogy egy jó kép lerugdossa a többit. Ahogy a kiállítás látogató betéved egy kiállító terembe, szinte mindegyiknél lehet követni azt az utat, ahogy ő körbepillant, egy kép megragadja, ahogy közelebb megy, és akkor elkezdődik egy párbeszéd, és ez az izgalmas, hogy nincsenek szabályai, mert önmagában nem a technikai vagy esztetikai szabályok szerinti tökéletesség jelenti a képet. Mindig kell valami olyan dolog a kép létrejöttéhez is, amit én azt szoktam mondani, hogy az isteni szikra az szükséges.
Mik a kedvenc témái?
A világ, benne a természet, az emberek, az utazás közben készült képeim is inkább azok a kedvenceim, vagy a fontosabbak, ahol nem csak egyfajta ilyen, na én utazok, és akkor látok érdekes műemlékeket, meg piacot, meg nem tudom micsoda, tehát nem a felszín, hanem egy ember belső karaktere, ami most kicsit nagyképűnek tűnik, hogy itt körbe fogalmazom, de tükrözi azt a földrajzi környezetet, társadalmi közeget, kultúrát, amiben az az ember él, és természetesen a saját belső világát.
Ez ember és világismeret is kell azért.
És az, hogy rokon szemvel, figyelemmel, empátiával közelíteni az emberek felé. Az a kép, amelyik csak ilyen felszínes, hogy jó nagy pipája van, meg szép bajusza, meg hú, de ráncos arc, lehetnek ezek is jó jó képek, de az igazán őszinte képek azok mélyebbre hatolnak, és a néző számára is látványon túl valóban gondolatokat, érzéseket közvetítenek.
És Eifert János, hogy készíti a képeket, hogy mégis diszkrét legyen az alannyal szemben? Tehát úgy eltalálni egy embert olyan pillanatában, hogy ne zavarjuk őt.
Ez egy nagyon fontos, úgymond a fényképezés alapetikája, hogyha embert fényképezünk, akkor a legnagyobb tisztelettel és alázattal közelítsünk. Ha tiltakozik, azonnal engedjük le a gépet, és kérjünk elnézést, hogy az engedélye hozzájárulása nélkül fényképeztük, de, és ez a digitális kamerákkal már lehetséges, mutassuk meg azt a képet, ami róla készült, mert lehet, hogy ha látja, hogy nem a nyomorát, az elesettségét, kiszolgáltatottságát hangsúlyozzuk, hanem éppen, hogy mindezek ellenére azt a szépséget, amit egy ember belülről tud kisugározni, akkor számtalan szó előfordult, hogy még a legintimebb családi környezetébe is behív, és akkor már ő kéri, hogy akkor fényképezzem le a feleségét, akkor gyerekeit. Ez egy nagyon fontos, hogy a kép ne azért készüljön, hogy na, akkor most egy szenzációs díjazásra alkalmas fotót készítsek, amivel pályázaton villogni tudok, hanem érdekel valami, érdekel egy ember, és akkor saját tapasztalatom, tudásom szerint szinte észrevétlenül, tehát nem megzavarni, átrendezni, elrendezni a szituációt, úgy lehet igazán őszintén képeket készíteni.
Visszatérek az első kérdésemre. Itt Bukarestben milyen képek láthatók? Eifert János miket hozott ide?
Itt a kiállított tér adottságai, tehát a terek nagysága határozta meg a képek mennyiségét és a méretét, de alapvetően 50 év anyagából válogattam, ami azt jelenti, hogy itt nagyon klasszikus hagyományok tiszteletével készült képek is láthatók, meg az én mai modern világlátásom, mert azért ne felejtsük el, hogy 2016-ot írunk, és bármennyire is szép képeket készítettem 10, 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtt, azokból csak a legértékesebbeket hoztam, amiről úgy vélem, hogy túlélték azt a néhány évtizedet, és ma is érdekes lehet a élvezők számára.
Eifert János pályája, művészi pályája hogyan alakult, hogy értékelné ő? Tehát milyen ívet írt le?
Én Hódmezővásárhelyen, egy alföldi városban születtem, ahol a földművelő ember, úgymond a tipikus városlakó, óriási területű tanyavilág veszi körbe még ma is a várost, és én nagyon szegény családba születtem, már úgy értve, hogy inkább elszegényedett, mert 43-ban születtem, pont a háború kellős közepével, és az én gyerekkoromra visszaemlékezve, hiába volt valaki gróf, vagy órás, vagy parasztember, egyformán szegények voltunk, mert hogy szinte minden elpusztult, vagy államosították, tehát nem volt zavaró a pattársam közötti, úgymond társadalmi ellentét, mert hiába volt grófi származású, ugyanolyan mezitláb járt nyáron, ugyanúgy rövid nadrágba télen, mert hogy 7. osztályos voltam, amikor először kaptam hosszú nadrágot. De ezt nem panaszként mondom, az életben nem ezek a legfontosabb dolgok, mert közben a szüleimtől, környezetemtől annyi mindent kaptam, tudást, szeretetet, tapasztalatot, és nagyon jó gyerektorom volt.
A kezetekben miket fényképezett?
Az első felvételeim Mártion, a Holtisza partján készültek, és ez a természetközeliség, ez évtizedekkel később még ma is meghatározó. Szokták is így a hozzáértő tudós emberek vagy művészettörténészek a pályámat jellemezni, hogy mint az egyik kiállításom címe is volt, hogy a 3T, tehát tánc, test, természet, amikkel az egész világot ki lehet fejezni. Hiszen az ember egyrészt a természet rész ként, noha most az ipari civilizációtól kezdve elég gorma módon bánunk a természettel, de mégiscsak annak része, és valamikor egykoron teljes harmóniában élt. A fotográfus feladata az is lehet, hogy ezt az egykori egyensúlyt visszaállítani, tehát képeivel sugallni, hogy mint a természet részeként úgy lehetünk tökéletesebbek, ha a saját emberi, tehát tárgyi, épített vagy természetes környezetünket kicsit óvva, vigyázva fordozgatjuk az ózonlukat például. A témáim, hát én magam 73 éves leszek hamarosan, nagyon szenvedélyesen fényképezek, minden érdekel, ami tulajdonképpen érdekes, tehát függetlenül attól, hogy az most természeti téma, vagy tánc, vagy akt, annyi klassz dolog, annyi klassz ember van körülöttünk, szóval téma az van bőven.
Még egy utolsó kérdés, milyen projekten dolgozik, vagy milyen kérdések foglalkoztatják most Eifert Jánost?
Tulajdonképpen én mániákus ember vagyok, a fényképezésben is. Vannak olyan témák, amiket évtizedek át fényképezek és gyűjtök. Ne nevessenek ki, ez nem csak a tánc, vagy a természet, vagy az állatok, hanem például kilincseket, lakatokat fényképezek. Minden országban, ahol járok, ezeket gyűjtöm, úgyhogy lefényképezem, és az eddigi gyűjtésem eredményeképpen is állíthatom, hogy egy bejárati ajtó, egy kapu, a rajta lévő zárral, lakattal, kilincsel egy társadalmi, kulturális hátteret tud kifejezni, elmondani. Ránéz az ember a kilincsre, akkor rögtön tudja, hogy itt gazdag emberek nyitogatják kesztyűbe, ahol még a krómozott kilincs még szidollal le is van pucolva, és vannak kilincsek, amik szorgalmas kezek nap mint nap nyitogatnak, és annak az embernek a dolgos kezi nyomatai koptatják. Ezeket szeretem szinte legjobban fényképezni.
Eifert János fotóművésszel beszélgettünk. A következőkben a Gyergyó Szent Miklósi Bagosi Brothers Company Éj a Mának című dalát hallhatjuk.
Elszakadt most már rég a kép, érzem, hogy ez csak a büszkeség, ami hátráltat, és nem tudom, hogy hogyan tovább, ha eldobom. Felfogni ezt már nem is kell, a belerokkanok, úgysem érem fel, magas nekem ez a gondolatmenet, ami ennyire megvezet. Ez a fül, tágul a szem, tágul a szem, tágul a szem. Éj a mának, a holnap lesz valahogy. Éj a mának, a holnap lesz valahogy. Együtt nevezünk a gondok tengerén, a hajó már zátony közelbe ér. Messze még a part, ez az, ami felkavart. Próbáljuk oldani a helyzetet, hogy mi az, ami egyszer elveszett. Egy lépés közel vagyok már, többé nem vész messze át. Mának a hol.
Zeneszalon. Adásunk utolsó perceiben, kedves hallgatóink, a tavaly június 30-án elhunyt Bács Lajos 18. századi román Táncvittek című szerzeményét hallhatjuk, a zeneszerző karmester által alapított Muzika Rediviva régi zeneegyüttes előadásában. Bács Lajos éppen ma, január 19-én lenne 86 éves. Művészi pályafutása több évtizeden át szorosan fűződött a Román Rádió zenekarához. Múlt szerdán a bukaresti rádióteremben Bács Lajos emlékkoncertet tartottak. A műsorban Bach, Mozart vagy Schubert művek mellett a mester két szerzeménye is megszólalt. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestirádió.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra! Thank you.